Üdvözöllek az Életfűszerező Podcast Nem vagy egyedül műsorában, ahol mentális zavarral élő emberek mesélnek a betegségükről. Arról, hogyan derült ki, milyenek a mindennapjaik, és mi segít őket a megküzdésben. A műsorról arra szeretnénk emlékeztetni, hogy akármilyen küzdelmed is van, nem vagy egyedül. Mások is vívják ezeket a csatákat, nap mint nap.
Én januárban lettem diagnosztizálva anorexia nervózával és komorbid depresszióval. Hogyan derült ki? Hát ugye azért az anorexiával olyan szempontból idézőjelben elég könnyű, hogy a többi mentális betegséghez képest, hogy ugye vannak fizikai megnyilvánulásai, mint egészségügyileg, mint nyilván ugye súlyban, tehát hogy azért elég feltűnő volt. Nyilván úgy derült ki, hogy 10 kilókat fogytam, nyilván nem volt semmi szervi betegségem, nem voltam krónbeteg, stb. És akkor nyilván így derült ki. Én egyébként viszonylag hamar rájöttem, hogy valami nem stimmel velem. Akkor minden létező cikket elolvastam a témával kapcsolatban. Még viszonylag egy egész ember is újban volt, amikor én rájöttem, hogy már akkor is nagyon sokat fogytam, de így rájöttem, hogy valami nem stimmel, de nem kértem segítséget. Ez egyébként egy nagyon érdekes jelenség, hogy a legtöbbször az anorexiások azért nem kérnek segítséget, mert nem gondolják, hogy elég betegek, és igazából a betegség elhiteti, hogy te nem vagy elég beteg. Egyébként ez egy nagyon jellemző koncepció, és egyébként erről ilyen evészavaros belkekben sokat is írnak. Ez a not sick enough idézőjelben koncepció, amit egyébként én is nagyon, és még a mai napig egyébként nagyon megélek, hogy én nem voltam elég beteg ahhoz, hogy anorexiás legyek, hogy segítséget kapjak, hogy diagnosztizáljanak, és az a baj, hogy ehhez kb. Soha nem tudod magaddal elhitetni, tök mindegy, hogy hány szakember mondja, vagy bármi, egyszerűen nem hiszed el, és mindegy, hogy már milyen rossz állapotban vagy már szondán táplálnak, vagy most messzire megyek, egyszerűen ezt nem sajnos a betegség nem engedi, hogy elhidd, hogy érdemes vagy bármilyen javulásra, vagy kezelésre. És így derült ki, nyilván mikor már nagyon rosszul voltam, tehát már nem tudtam kitakarítani a lakásomat egy szuszra, már nem tudtam levinni a kutyámat, sétálni, már egész nap sírtam, akkor egy külső segítséggel, de eljutottam végül is terápiába, és ott kaptam ugye meg a diagnózist. Milyen ezzel a zavarral élni? Hát nagyon nehéz. Most már azért egyre könnyebb, mivel hogy már nagyon kifelé lóg a lábam ebből, de az elején nagyon nehéz volt. Tehát, hogy nyilván minden reggeled úgy indul, hogy leméred magad, aztán nyilván még a nap folyamán többször is leméred magad, egyszerűen folyamatosan 0-24-ben a kognitív kapacitásaidat az köti le, hogy mit ettél ma már, mit fogsz enni, abban mennyi kalória van, belefér-e a napi kalóriákba, mész-e valahova, ott lesz-e étel. Ha lesz étel, abból szeretnél enni, vagy ha nem lesz, akkor viszont enned kell, mert különben összeesel, mert nyilván ilyenkor ez az éhségtűrés, ez egyébként nagyon lecsökken, de majd ezt később kifejtem. Igazából igen, tehát hogy 0-24-ben nyilván alig tudsz tanulni, én már ugye ez a szakdolgozatos fél évünk volt, alig tudtam megérni a szakdolgozatomat, nem tudsz koncentrálni, folyamatosan az órát nézed, hogy mikor ehetsz legközelebb, ha ehetsz, akkor mit, és hogyan, és hogy abban mennyi kalória van, akkor amellé még ehetsz valamit, vagy jobban megéri inkább valami nagyobbat tenni, és nem enni mellé valamit. Na igen, szóval szerintem ezt most így eléggé kifejtettem. Nyilván a szociális izoláció, ami nagyon jellemző, a bűntudat, az önostorozás, az önmarcangolás, azért, ha eszel, és azért is, ha nem eszel, szóval ez egy ilyen folyamatos ilyen harc. Sokszor kaptam azt a kérdést, hogy mit érez egy anorexiás, hogyha amikor ennie kell, vagy amikor eszik, és hát most így a saját tapasztalatom, nyilván nem mindenki ugyanezt érzi, de hogy például, ha most így a saját életemből, a saját tapasztalatomból indulok ki, akkor egyszerűen egy ilyen millió gondolat fut át a fejeden egy cirka másodperc alatt, hogy például, amiket így az előbb is kifejtettem, hogy mit eszek, mit ettem ma, mi az, amit még fogok enni, mi van, ha ettől, amit megeszek, nem megy le a mérlegen a szám reggel, vagy mi van akkor, ha ettől, amit megeszek, felmegy a mérlegen a szám, és örökre ott marad. mi van, ha nem tudom, ha megeszem ezt a szelet pizzát, és elvesztem a kontrollt, és onnantól kezdve 0-24-ben pizzát fogok enni, és el fogok hízni. Mi van, hogyha nincs megállás, ha elkezdek enni, nem tudom abba hagyni. Például, vagy akár ilyen tápérték dolgok is, hogy amit eszek, azt megírja megenni, mert ez elég magas ebben és ebben, vagy túl magas ebben és ebben, vagy nem elég magas, mondjuk rostokban, stb. Mondjuk ez túl meleg, túl hideg, hol ülök, hogy ülök. Tehát picit ezek az ilyen kényszeres dolgok is egyébként megjelennek, tehát hogy ennek az evésnek egyébként ilyen rítusa van, tehát hogy nálam is az, amikor így ettem, most már azért sokkal kevésbé, az ilyen rituális. Nyilván, mert annyira keveset eszik az ember, hogy ezeket a kis apró mozzanatokat így várja, tehát ezeket az apró kis, hát nem is igazából rendes mennyiségű ételeket, inkább hívjuk falatoknak, amiket így megeszik, azokat nagyon várja, és ezért megadja a módját, és emlékszem, hogy én is egy teljes összeomlásba voltam, hogyha esetleg nem olyan finom volt az étel, nem olyan szép, nem olyan komfortos, vagy éppen én nem voltam komfortos, mert nem tudom, rosszul ültem. Na, szóval ilyenek, igazából tényleg ilyen nagyon borzasztóan komplikált, és egyébként szerintem nem is lehet így elmagyarázni. Egyébként tényleg nehéz ezzel a zavarral élni, és nagyon sok mindent elvesz, és nagyon megnehezíti, úgy mondom, inkább az életet, mind fizikálisan, mind mentálisan is. Hát nekem most tüneteimből a fizikai tüneteket kell kezdem, akkor így egyszerű. Igazából nyilván ez a folyamatos gyengeség, fáradtság, ez az ilyen kómásság, tehát az, amikor nyilván nem, tehát a szervezet teljesen átkapcsol ilyen éhezés módba, és ő aszerint éli a napjait, és tehát így a kognitív kapacitásokat ugye teljesen lekorlátozza, ezt már ugye mondtam korábban, nekem szédülés volt, vashiány, nem tudom, igazából ilyen ájulásos rohamok jöttek rám ilyen epizódokban, de nem ájultam el, csak azt hiszem, hogy ha most azon nem veszek valami ételt magamhoz, tök mindegy bármit, akkor össze fogok esni így az utcán, vagy a boltnál. Egyébként mindig úgy mászkáltam, hogy ilyen vészhelyzetekre mindig volt nálam egy műzli szelet. Meg tényleg az, hogy én, amit így nem túl szakmai, de hogy én elvesztem így zombizásnak, ami igazából így arról szól, hogy vagy azt a jelenséget hívtam zombizásnak, hogy ez a nem vagy jelen. Tehát nem vagy jelen a napjaidban, nem vagy jelen a barátaiddal és a családoddal. Tehát például bementem a boltba, felvettem egy kosarat, korzóztam körbe-körbe, és elfejtettem, hogy miért mentem be. Mert hogy egyszerűen olyan szinten ilyen, mintha ilyen dobozból érzékelnéd a világot, vagy nem is tudom, hogy ezt így hogy mondjam, de tényleg ilyen, és nem vagy igazából sem az emberi kapcsolatban, sem az életedben úgy igazán jelen. Hát nyilván, ami nehézséget okozott volna, ha nem online oktatás van és home office, akkor az, hogy bemenjek dolgozni. Tehát az abszolút. Igazából szerintem a mindennapokban nekem a legnagyobb nehézséget mindig az okozza, hogy leküzdjem önmagam, és kitartsak amellett a döntésem mellett, amit eldöntöttem mondjuk márciusban, hogy én kijövök ebből, és felépülök ebből, és hogy igazából ezt nem, én mindig azt mondom, hogy nem elég, tehát hogy mindenki fel akar épülni, de hogy ez nem arról szól, hogy akarod. Mert egyszerűen tényleg annyi indokot tudtam én is felsorolni, hogy miért kéne abba hagynom, miért kéne felépülnöm, miért kéne leállnom, és egyszerűen nem bírtam megtenni, mert egyszerűen annyira ijesztő az a koncepció, hogy elveszd a kontrollt, és tényleg kockáztas kvázi, mert hogy ez arról szól, mert egyszerűen amikor így benne vagy ebben a helyzetben, akkor az ilyen biztonságos. És nyilván hiába de szép lesen igazából kiéhezteti az ember magát, és nyilván megöli magát ezzel az egésszel, de hogy egyszerűen ezt ismeri az ember, és ez olyan, mint egy bántalmazó kapcsolat, hogy rossz, de már legalább ismerem. És nyilván ilyenkor annyira más tudatállapotban vagy mentális állapotban vagy, hogy én is konkrétan azt gondoltam, hogyha megeszek egy pizzát, másnapra 10 kilóval több leszek, mikor egyszerűen a szervezet nem így működik. És amikor belevágtam a felépülésbe, akkor ez egy ilyen folyamatos, hogy is mondjam, ilyen kísérletezés volt, és ilyen a félelmeimnek a leküzdése, hogy megláttam, hogyha mondjuk megeszek egy sajtot, akkor másnapra nem leszek 10 kilóval több. De hogy egyszerűen olyan szinten, egy olyan más mentális tudatállapotban az ember, hogy azt gondolja, hogyha megeszik egy joghurtot, másnapra kövér lesz. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon nehéz ezzel így boldogulni. Ez nekem nagyon nagy nehézséget okozott. Nyilván a kinézetem az nagyon nagy nehézséget okozott, hogy nyilván mindenki jött, hogy beteg vagyok-e, hogy rákos vagyok-e, hogy nem tudom, hogy mi történik, hogy a családomat hívogatták. Úgyhogy ez nagyon nehéz volt. Meg hát a családdal, hát velük még így egyébként most is nagyon nehéz. Meg rájönni arra, hogy tényleg ez van, és tényleg anorexiás vagyok, és tényleg depressziós vagyok, és hogy ez ellen tenni kell, és ez ellen küzdeni kell, és nem leszek azért valid, vagy validabb, vagy egyszerűen soha nem fogom elég validnak érezni a betegségem, tök mindegy, hogy már konkrétan az életemet nem tudom vinni, egyszerűen tényleg ez a betegség csak egyre többet és többet akar belőlem, és ennek ezáltal én egyre kisebb és kisebb leszek. Nekem, ami nagyon segít a megküzdésben, az a céljaim, amiket így megfogalmaztam magamnak, hogy mi az, amit szeretnék elérni. Nyilván ez először is súlyban volt releváns, most már inkább ilyen mentális dolgokban. Nekem még ezek a kis mantráim, amiket így szoktam magamnak mondogatni, hogy nyilván a súlyom a legkevésbé érdekesebb dolog velem kapcsolatban, hogy ha keveset eszek, az nem tesz értékesebb emberré, hogy tudom, hogy miket áldoztam föl amiatt, hogy én olyan vékony lássuk, amilyen voltam, és tudom, hogy még egyszer nem áldoznám föl ezeket a dolgokat. És akármennyire is nehéz, minden, amit az ember szeretne, és minden, amit tervez az életében, vagy amit most én szeretnék, vagy én tervezek az életemben, az ebben a testben elérhető, és abban nem volt elérhető. És nyilván nem volt összeegyeztethető az élettel, nyilván ezért is kerültem orvoshoz, és ezért is kellett felépülnem, mert hogy egyszerűen azt nem lehetett tovább csinálni. És hogy tényleg én nagyon sajnálom azt, hogy nem fordultam el a orvoshoz, vagy hát nekem olyan terapeutám van, aki orvos, és egyébként ez nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, fontos mozzanat, hogy legyen mindenképpen orvosunk, ezt nem tudom, hogy mondtam-e már korábban. Én nagyon-nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, amiatt, hogy igazából egy nagyon jó terapeután van, és ő nagyon sokat segít nekem. Minden héten járok hozzá, most már 11 hónapja. És meg abban is nagyon szerencsém van, hogy be tudtam húzni a kéziféket egy olyan kritikus ponton, hogy ez még mondjuk nem jutott el odáig, hogy az életemért kellett mondjuk küzdeni, vagy tényleg osztályos. Vagyis hát amikor elkezdtem terápiára járni, akkor mondta a terapeután, hogy ha tovább fogyok, akkor el kell gondolkoznunk az osztályos, vagy ha az osztályos kezelésen, vagy ha nyilván valami szívritmus szavar, vagy bármilyen egészségügyi ok fellép. Igazából ez is egyébként ilyen tévhit az anoxiával, hogy egyébként nem. Tehát a kórházi kezelés az általában vagy akkor indokolt, hogy a súly már olyan. Tehát mit tudom én, mondjuk itt 14 alatti BMI, hát inkább ilyen 13 fél alatti BMI-nél már szokták ajánlani a kórházi kezelést, vagy ha nyilván a szívritmuszavar, vagy bármilyen egészségügyi kockázat lép fel, ami miatt muszáj benfeküdni. Vagy a családi környezet olyan, tehát ilyen esetekben szokták így befektetni az embereket, de amúgy egyébként ez elég ritka, szóval azért ezt próbálják így elkerülni. Én jártam, és pont a héten lett vége a Semmelweis Egyetemnek a pszichiátriájára, egy csoportterápiára, ahol csak anorexiások voltak, és minimális százalékunk volt tényleg osztályon, szóval azért ezt így igyekeznek elkerülni, mert amúgy azért elég traumatikus tud lenni. Igen, szóval amúgy ez a sorstárs közösség is nekem segített, ugye ez a csoportterápia, ugye a terapeutám nagyon sokat segít, akkor a céljaim, azt már mondtam. Tényleg ez olyan dolog, hogy az ember fel akar épülni, akkor minden nap el kell döntenie azt, hogy már pedig kitartam mellett a döntése mellett. Egyébként nekem párom is nagyon nagy motiváció, meg a barátaim is. Hát nagyon-nagyon-nagyon szemét ez a betegség. Nagyon sokszor például így el akarta velem hitetni, hogy párom az így közém áll, már mint közém, meg az anorexia közé, és hogy amúgy ez nagyon nehéz volt utána leküzdeni magamban, hogy nem a párom az, aki rosszat akar nekem, hanem így a betegség. Hát nyilván az, hogy tudom azt, hogy milyen életet éltem fél évvel, vagy nem tudom, 8 hónappal ezelőtt, vagy tavaly ilyenkor, és tudom, hogy milyen életet élek most, és amúgy sokszor ilyen nagyon megható, hogy nem hittem, hogy egyébként eljuthatok idáig, tehát tényleg nem gondoltam, hogy meg tudok állni, vagy nem hittem azt, hogy még egyszer az életemben tudok egy jót enni, és hogy nem ebben fogom mérni az értékemet, úgyhogy ez nagyon megható tényleg. Mit tanultam a betegségemből? Hát nagyon-nagyon sok mindent. Igazából tényleg azt, hogy senki sem tökéletes, és mindenkit érinthet bármi, és a legváratlanabb pillanatokban az élet olyan hozhat olyan fordulatokat, amikor ezek egyszerűen lecsapnak, és az ember nem tud mit tenni. A másik, ami az, hogy az ilyen nagyon-nagyon kis dolgokat is tudom értékelni. Tehát tudom értékelni azt, hogy nem tudom, meg tudok enni egy tálkarbonárát, vagy tudom azt értékelni, hogy felkelek reggel, és már nem úgy kelek fel, hogy nem ma is éhezni fogok. Vagy például azt, hogy fel tudok kelni reggel, mert ugye a depresszió sokszor ezt sem hagyta. Hát nyilván azért még most is vannak ebben ilyen megzuhanások. Szóval ez nagyon motivál, meg egyébként ezt tanultam a betegségemből, hogy ezek nem természetes dolgok, és hogy sokszor az életben ezeket természetesnek veszük, mikor nem azok. A másik az, hogy nem szabad így elnyomni az érzéseinket, tehát hogy tényleg ki kell fejezni szavakban, mert előbb-utóbb valahogy úgy is utat tör magának, és szerintem én ebben a 11 hónapban így 25 évem negatív érzéseit éltem meg. Úgyhogy ezt nagyon megtanultam, és szerintem mindenképpen így az alázatra tanított az anorexia, meg egy picit arra, hogy így átértékeljem az életemet, családommal való kapcsolatomat, hogy húzom meg a határaimat, hogy kik a barátaim, hogy túlvállalom-e magam, hogy miben mérem az értékeimet, hogy tényleg annyira fontos a teljesítmény, hogy mindig toppon legyünk. Nagyon érdekes volt látni egyébként, hogy mi az, amiben én hibáztam, és mondjuk mi az, amiben nem hibáztam. És én azt mondom, hogy én akkor tudtam elkezdeni javulni, amikor elkezdtem, nem tudom egyébként ezt a pontos momentumot kijelölni a folyamatban, de hogy akkor kezdtem el szignifikánsan javulni, amikor láttam azt, hogy lehet egy fikarcnyi minimális esély arra, hogy jobb lehet az életem, hogyha felépülök. Addig teljes mértékben azt gondoltam, hogy egyszerűen nem éri meg élni azt az életet, amit élek, és miért tenné jobbá, ha felszednék 20 kilót. Most csak mondtam egy számot, most így direkt nem is akarok így számokról beszélni, de hogy igen, tehát hogy miért lenne jobb az életem 10 kilóval vagy 20 kilóval többen. Tehát, hogy nem láttam ebben a rációt. És tényleg nem tudom kijelölni, nagyon sok terápiás óra után, és miután picit szedtem fel, kezdtem el azt érezni, hogy tényleg elköteleződtem ebben a folyamatban, és hogy ez nagyon-nagyon kemény munka lesz, és egyébként tényleg az. És nagyon örülök, hogy eljutottam idáig, én nem hittem egyébként, hogy ez lehetséges, de az, és hogy tényleg én azt tudom tanácsolni annak, aki hasonló cipőben jár, hogy nyilván, ha az egészségi állapotuk, mert nyilván van, aki már olyan rossz egészségügyi állapotban van lévén, hogy olyan alacsony a BMI-je, aznak nyilván gyorsan fel kell szedni valamennyit, hogy így egyben tartsák, nyilván a belgyógyászati krízis állapot miatt. De akinek mondjuk esetleg alacsony a BMI-je, de mondjuk nincs ilyen belgyógyászati krízis állapotban, hogy egyszerűen próbáljanak meg lassan, step by step felépülni, mert a gyors felépülésnek én azt gondolom, hogy mindig híg a leve. Itt a legnagyobb probléma az, hogy a súlyt az könnyű visszaszedni, viszont mentálisan nehezebb felépülni. Tehát, hogy én is láttam magamon, hogy egyszerűen nyilván a testem sokkal hamarabb regenerálódott, mint ahogy mentálisan regenerálódtam, és egyébként ez nagyon-nagyon nagy probléma, hogy az emberek még azt gondolják, és egyébként sokszor az egészségügyi szakemberek is azt gondolják, hogy az anorexia az nem egy mentális zavar, hanem egy súlyzavar, és hát valahol ez csak egy tünet. Tehát az anorexia nem feltétlen egy ilyen... Igen, ez a súlyzavar a jó, hanem ez egy mentális betegség, és nekem mindenki anorexiája egészséges súlyban kezdődött. Ugyanolyan anorexiám volt egészséges súlyban, mint kritikus BMI-vel. Ugyanez az evészavarom volt. Mégis a társadalom már csak akkor validálta, amikor annyira rosszul voltam, hogy már egyszerűen kritikus volt az. És hogy ez nagyon rossz, mert én azt gondolom, és én ezt nagyon nagy hibának érzem, hogy ahogy elkezdtem fogyni nagyon sokat, nekem nagyon sokáig bókoltak az emberek, hogy milyen jól nézel ki, milyen jól fogy, hogy milyen vékony vagy, stb. És egyszerűen ezzel olyan, nem is tudják, hogy mennyire, de hogy úgy táplálják az evészavart, mint még semmi más. Tehát, hogy egyszerűen a betegség ebből táplálkozik. Egészen addig, amíg egészségesnek nézel ki, nem fog utána se egyébként, ő temek közölték, hogy betegesen sajnáljuk, én akkor sem nyugszik a betegség. De amíg közlik veled, hogy jól nézel ki, addig az folyamatosan arra sarkal, hogy még többet, még többet, még többet vegyél el magadtól. Kvázi, alias egyre kevesebbet és kevesebbet egyél. És hogy nagyon rossznak tartom azt, hogy egyszerűen ennyire piedesztára van emelve a soványság, és nagyon sok evészavar azért megy el olyan kritikusba, ahogy nekem is, vagy még sokkal kritikusabba, mert a kórházban sokkal, de sokkal kritikusabbakat is láttam. Mert egyszerűen a társadalom nagyon-nagyon sokáig ennek bókol, és hogy ez egy elfogadott dolog. És bocsánat, de tényleg egy evészavaros társadalomban élünk, ahol sajnos már tényleg... Mert tényleg nagyon kritikusnak kell lenni ahhoz, hogy azt mondják, hogy... És nálam is egyébként a környezetem nagyon későn kapott. Volt, aki korán észbe kapott, viszont volt, aki nagyon-nagyon későn. Egyébként még azt üzeném annak, aki hasonló cipőben jár, hogy mindegy, hogy hány kiló, mindegy, hogy milyen BMI-je van, és ne tényleg ne törekedjen arra, hogy minél kritikusabb legyen. Egyszerűen mindenki valid az evészavarában, aki úgy érzi, hogy evészavaros. A legnagyobb dolog, amit bánok, az, hogy addig elvittem, és addig lementem súlyban, ameddig lementem. És még annak örülök, hogy ennél tovább nem mentem. Mert egyszerűen minél könnyebb valaki, minél tovább van ebben az állapotban, és minél tovább érzi ezt a hamis komfortot, annál nehezebb kijönni. Szóval mindenkit arra kérek, aki ilyen cipőbe jár, hogy fogadjon el segítséget. Mert én azt gondolom, hogy a terapeutám nélkül, anélkül, a csoportterápia nélkül, a barátaim nélkül ma nem lennék itt, és hogy vagy nem ilyen formában, hogy most, vagy nem ilyen mentális állapotban. Amit tanácsolnál annak, aki ilyen zavar a küzdő személynek a barátja, partner, családtagja? Mindenképpen azt, hogy edukálódjanak, és tényleg olvassanak utána. Nekem az esett a legjobban mindig, amikor valaki megkérdezte, hogy hogyan segíthet, hogy utána olvasott a betegségemnek, hogy jött, és kérdezett, és kérdezzenek, és ne nyilván érezzék a határaikat, tehát ne legyen tolakodó, de hogy ne próbálják meg kitalálni, hogy mi a jó másiknak, nem tudnak rá érezni arra a logikára, ami egy evészavarosnak van, mert arra csak egy evészavaros tud ráérezni. És nyugodtan lehet ilyeneket mondani, hogy én ezt nem értem, de biztos nagyon nehéz lehet neked. És ne próbálják meg azt mondani, hogy nem tudom, megértelek, én is kihagytam múltkor egy reggelit. Na hát az evészavar nem arról szól, hogy kihagyok egy reggelit. Ez nem feltétlen csak a súlyról és az evésről szól. Ez része az ember identitásának, ezért is annyira nehéz egyébként elengedni, mert beszövi magát az identitásba. Egyszerűen ez egy ilyen biztonságos kis zúg, vagy bunker, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak, ami egyszerűen az élet nehézségeitől véd meg, mert magától az életből is kivesz. Szóval ennek van egy ilyen hátulütője, és minél soványabb voltam, annál kevesebb dolgot tudtam csinálni. Nyilván a sport teljesen kiesett, bármilyen ilyen kirándulós aktivitás, ezek mind kiestek. És minél soványabb valaki, annál jobban azt érzi, hogy csak ebben tud elérni sikereket. És ez egy ördögi kör. Mert akkor már tényleg csak abban tudsz elérni sikereket, hiszen az iskolából esetlegesen kiesel, munkahelyedről kiesel. Sportolni nem tudsz, túrázni nem tudsz, biciklizni nem tudsz. Szóval nyilván ez egy nagyon nehéz állapot. És sokszor az én tapasztalatom, és a mai napig az a tapasztalatom, hogy a környezet nem tudja, hogy mit mondjon. És tényleg a legnagyobb dolog, amit ilyenkor megtehet az ember, a családtag, barátok, hogy edukálódnak, hogy megkérdezik, hogy mire van szüksége, hogy jó, ha itt vagyok, nem jó, ha itt vagyok. Szerveznek olyan programokat, aminek nincs köze az evéshez. Menjenek utána, mert az ember ilyenkor hajlamos elizolálni magát, mert egyszerűen a betegség elhiteti veled, hogy még a barátaid is útjába állnak annak, hogy te fogyjál. Tehát, hogy minden akadálya miatt ellöki az ember magától azokat, akiket szeret. És tényleg edukálódjanak, ne tegyenek megjegyzést. A világ legfontosabb dolga, ne tegyenek megjegyzést az anoxiások külsejére. Egyszerűen nem úgy fog átjönni, ahogy ő gondolja. Mai napig, az elején is, mikor elkezdtem felszedni, gyarapodni, rengeteg ilyen megjegyzést kaptam, hogy formásodtál, sokkal egészségesebbnek nézel ki. Ezek bókok az egészséges emberek fejében. És akkor most elmondom, hogy ez egy anorexiás fejében hogy csapódik le. Kövér vagyok, híztam. egy tehén vagyok. Ezek a mi fejünkben így csapódnak le, és lehet, hogy ha neked most azt mondja valaki, hogy formásodtál vagy, vagy egészségesnek nézek, akkor ennek örülsz, mert ez egy bók, de egy anorexiásnak nem tud örülni. Szóval én sokkal jobban ajánlom az olyan bókokat, hogy jó, hogy itt vagy, jó látni, hogy mosolyogsz, jó látni, hogy el tudtál jönni, jó veled együtt lenni. Szóval még azt is rizikósnak érzem, hogy jó látni, hogy jobban vagy, mert egyébként nem tudhatod, hogy jobban van, és én ebben nagyon sokat beleestem, hogy amit mondtam is az előbb, hogy például a súlyod sokkal előbb regenerálódik, mint ahogy mentálisan, és én például nem akkor voltam a legrosszabbul mentálisan, amikor a legalacsonyabb súlyomban voltam. És mikor elkezdtem felszedni, és már egy picit jobban néztem ki, akkor mindenki jött, hogy olyan jó látni, hogy jól vagy, olyan jó látni, hogy egészséges vagy, és nem voltam jól. Nem láttok bele a másik fejébe, és attól, hogy szedett fel, és attól, hogy nagy nehezen kicsit magán tart egy bizonyos mennyiségű súlyt, nem biztos, hogy jól van. És nem biztos, hogy az van a legjobban, aki a legtöbb súlyt felszedte már. Tehát ezt például a csoportterápia alatt tanultam meg, hogy nem azok vannak a legjobban, akik a legegészségesebb súlyban vannak, nem feltétlen, mert lehet, hogy igen, szóval volt olyan is nyilván. Szóval az, hogy ilyen külsőségekre ne, meg aj, hogy létére se. Tehát az, hogy attól, hogy látja valaki, hogy felszedett a másik már 5 kilót, nem implikálja azt, hogy ez az illető jobban van. És ne előlegezzük meg ezt neki, mert lehet, hogy nagyon szenved. Szóval inkább azt mondjuk, hogy vagy, és hogy tényleg érdeklődjünk a fel, hogy van, és ne találjuk ki abból, hogy milyen a külső megjelenése, hogy ő hogy van. Szóval ne a külsejére semmiképp se tegyünk megjegyzést, még akkor se, hogyha jó szándék vezérel minket, mert nem úgy fog lecsapódni, mint ahogy mi azt gondoljuk, és egy visszaesést is eredményezhet egy olyan kijelentés, hogy egészségesebben nézel ki. Vagy jó látni, hogy eszel, vagy én már kaptam ilyeneket, hogy most csak egy pár ilyen funny megjegyzést most így eszembe jut, hogy jaj, de jó, mert ilyeneket eszel, de ez nem sok kalória? Na hát az ilyen megjegyzéseket így tartsuk meg magunknak, tehát hogy ez nem segít, nem visz előre, meg hogy jaj, de jó látni, hogy már ennyit eszel, most egész sokat ettél, pont a hétvégén voltam otthon a családomnál, és akkor így mamám megígyezte, hogy milyen jó meghíztam. Na, hát például ezeket nagyon hanyagoljuk, mert hogy, és hogy láttam az arcán, hogy ő azt gondolja, hogy ő jót mond, de hogy ilyenkor a sírás kerülgeti, a sírógörcsben tud kitörni egy anorexiás, mert hogy egyszerűen ő nem akar jól kinézni, vagy lehet, hogy még fejben nem jutott el addig, hogy ezt bóknak vegye. Úgyhogy én a családtagoknak, partnereknek mindenképpen nagyon nagy odafigyelést, nagyon nagy empátiát. Egyszerűen ne, tudom, hogy nehéz, mert az ember ilyenkor kétségbe van esve, és a saját frusztrációját kivetíti a betegre, de hogy ne, hogy is mondjam, ne tukmálják belé a kaját. Egyszerűen, ha azt látják, hogy nem megy neki, nem bírja, kérdezzék meg, hogy mi az, amit szívesen enne. Nekem például anyukámban nagyon sokat segített, hogy mindig megkezdte, hogy mi az, amiből esetleg ennék, vagy jó, ez most nem megy, de hogy ennék-e helyette egy almát, vagy tényleg, szóval, hogy így ne akarjunk tőle túl nagy lépéseket, nem is egészséges egyébként, tehát ugyanolyan káros, hogyha az ember, nekem ezt az orvosom mondta, ha mondjuk egy ideig eszel napi 600 kalóriát, nem tudsz rögtön 2000-re tenni, és ugyanolyan káros, mint a napi 600 kalória. Tehát ezeket nagyon szépen, én azt hiszem, ilyen 200 kalóriásával, úristen, ilyen szó biztos nincs, növeltük, hogy mennyit eszek, és akkor úgy nyilvánítottunk el egy bizonyos szintig, mert egészséges, én minden egyébként még a betegséggel küzdővek embereknek azt tudom ajánlani, hogy állítsák magukat kihívások elé. Nekem is az volt, hogy az elején ilyen nagyon kicsi kihívások van, hogy akkor visszavezetem a sajtot, visszavezetem a, nem tudom, a kiflit, vagy a csokit, vagy a joghurtot, vagy tök mindegy, mert egyébként ez mindenkinél tök egyéni, hogy ki az, amit kinek mi az, amit így fél enni, vagy amit teljesen kivág az étkezési repertoárjából. A másik pedig, hogy ne minősítsük magát így az anorexiás, hogy ne akarjuk azzal megnyugtatni, hogy az ő állapota nem olyan súlyos, mert ez olaj a tűzre. Tehát én például hallottam ilyeneket a csoportban is, hogy jaj, de hát nem is volt olyan súlyos az állapotot, hogy ezt mondta az anyukája a lányának, vagy bármi egyszerűen, mert hogy vannak sokkal súlyosabbak is. Persze, meg vannak, akik meghalnak, meg őszintén annak mi értelme? Tehát, hogy én láttam a csoportban, hogy annak semmi értelme, vagy hát nyilván abban az anorexiának sem értelme, de hogy sokkal nehezebb, hogyha arra megy el fél év, hogy valakinek az életeért küzdenek, és mondjuk csak fél év után ér el egy, tegyem azt 14-es BMI-t, most azért mondtam ezt, mert az volt a minimum BMI, amivel ebbe a csoportba be lehetett kerülni, a 14-es, és onnantól tud kezdeni terápiát, mert ha valaki túl vékony, nekünk a csoportban is volt, aki visszakölt osztályra, és ki is esett, egyszerűen nem, nincs meg a kognitív kapacitása, semmilyen kapacitása arra, hogy terápiába menjen, már pedig a vezető kezelés az evészavarosoknál a mostani szakmai protokoll szerint a terápia, és nem a gyógyszer. A gyógyszer kiegészítés lehet, de semmiképp sem helyettesítés. Szóval én azt mondom, hogy ilyenekkel nem minősítsük, hogy nem volt olyan súlyos, meg stb. Lehet, hogy ezt anyuka vagy apuka dicséretnek szánja. Ez nem dicséret egy anorexiásnak, ez invalidálás, és olaj a tűzre, és majd akkor eléri azt, hogy olyan súlyos legyen. Szóval ilyeneket, ezeket mindenképpen hanyagoljuk meg, meg mindent olyat, ami igazából az ő felépülési útját minősíti, mert nem tudhatjuk, hogy mi jár a fejében, és hogy sokszor olyanokat mondanak tényleg a környezet, hogy látom rajta, hogy most azt hiszi, hogy olyan jót mondott, és úgy megdicsért, de közben bennem meg még sokszor egy világ omlik össze. Szóval tényleg hagyatkozzunk erre, ezekre, amiket mondtam, hogy edukálódjunk, a személyiségjegyeket szerintem tök jó dicsérni, hogy jó látni, hogy ilyen vidám vagy jó látni, hogy ilyen, nem tudom, hogy élvezett, hogy itt vagyunk. Szóval tényleg ezek az ilyen fajta dicséretek szerintem nagyon fontosak. Hát igazából én nagyon remélem, hogy mindent elmondtam. Köszönöm a lehetőséget. Egyébként soha nem beszéltem arról még így ilyen összefüggően és ilyen részletesen. Nyilván ezek csak saját tapasztalatok, ez nyilván mindenkinek teljesen személyes, hogy élte meg ezt a betegséget, és hogy jött ki ebből, mik voltak azok a kaják, amiket nem szeretett, vagy egyáltalán nem is evett, vagy tényleg mennyit kalóriát evett egy nap, stb. Meg nyilván az érzések is mindenkinél másként csapódnak le. Nagyon trükkös ez a betegség, nagyon nehéz megérteni szerintem a hatásmechanizmusát, meg az, ahogy ez az egész működik az elméjében, annak a képen benne van. Én sem értettem, amíg át nem éltem, úgyhogy nagyon remélem, hogy tudtam segíteni.
Ez volt az Életfűszerező Podcast Nem vagy egyedül műsora. Amennyiben érintettnek érzed magad a betegségben, ne feledd szakember segítségét kérni. Nem vagy egyedül, és jogod van a segítséghez. Ha neked is küzdelmed van valamilyen pszichés betegséggel, amiről szeretnéd másokkal megosztani a tapasztalataidat, írj e-mailt az életfűszerező@gmail.com címre. Találkozunk a következő adásban. Legyen szép napod!